Kommentár, a Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Kommentár podcast 8. adása az első évadban. Mai vendégem Makó Dávid, a Devil's Trade egyszemélyes, a maga, a Devil's Trade. Szia, Dávid!
Szervusz, sziasztok!
Hogy vagy mostanában?
Mindenhogy, ez most az új standard válaszom. Nagyon jól is, meg hát szokásos rosszul is, de az, ami kell, annyira rosszul.
Megpróbáljuk ezt akkor majd kibeszélni a következő egy órába. Mondtad, hogy igazából neked a héten már a későbbi időpontok nem jók, aztán a adás előtt mesélted azt is, hogy miért nem jók, meg majd a jövő hét is. Ebből ami a nagy közönségre tartozik, az mindenképpen az, hogy próbáltok intenzíven.
Igen, hát ugye új a felállás, ez a érkező lemez már zenekari produkció, olyan értelemben, hogy úgy írtam meg a dalokat, és úgy vettem föl a dobon kívül minden hangszert, hogy ez egy ilyen zenekari projekt lett élő, vagy lesz élőben. Ugye most már az is, ha jól emlékszem, akkor a 7. koncertünket adjuk ebben a felállásban. Már jártunk külföldön is, ugye a cél nálunk egyértelműen a külföldi turnék és koncertek, és szerencsére most lesz magyar is, a Vágtázó halott kémekkel megyünk egy pár kört, ilyen klasszikus magyar hétvégi turnézás, és akkor Pécs a következő állomás, Káptalan kert, ez lesz pénteken.
Ha, igen, erre készülünk. Viszont nagyon... mire ez a podcast jön addigra, igen. Ez már meg lesz.
Ez volt pénteken.
Május 30-án veszük egyébként fel, de majd csak valamikor egy olyan 3 hét múlva jön ki, de az igazi apropó úgyis a lemez megjelenés, ami viszont július.
Júli 14. És amikor most épp fölvesszük ezt az adást, lesz a második single megjelenése délután 4 órakor, ezt addigra már biztos nagyon-nagyon sokan megnézték, mire ezt nézzük, vagy nézik ezt az
Abszolút,
adást.
Abszolút, legyen így, mindegyikre készül vizuál?
Igen, ugye 3 single jelenik meg a lemezről, és akkor 2 klipet forgattunk rá, itt a második, lett egy csere, én vívódásaimnak hála. Aha. Megcseréltük a második és a 3. single sorrendjét, és akkor most ez a második, ez a klasszikus ilyen borító, animált borító klip lesz, tehát nem annyira fontos vizuál, de vagy nem annyira izgalmas vizuál, de nem tudom egyébként, hogy mennyire néznek még videoklipeket az ember.
Persze, persze. Viszont ez az első olyan magyar nyelvű dalod, ami saját szöveggel.
Igen, igen. Hát én nagyon tartózkodtam ettől nagyon sokáig. Valószínűleg a tinédzserkori bukás élményekből kiindulva, meg a... Hát, hogy a rockzenében azért nagyon nehéz magyar, jó magyar dalszövegekkel találkozni. És vannak ilyen irányok, amik annyira egyértelmű irányok, hogyha valaki abba azt követi, akkor ugye egyből lehet tudni, hogy mik voltak a kiinduló pontjai, amivel alapvetően nincs baj, én viszont szerettem volna ebben nem beleesni ebbe a körbe, és akkor nem gondolkodtam magyar dalszövegekben, hát ez most egy teljesen váratlan helyzet volt, mert az első pár sor, ami született erre egyébként nagyon furcsa ritmusú dalra, annyira magyar volt, hogy nem is, mint hogy ez a Vidékek vannak ideben lemez cím, és azért lett végül magyar, és ez ugye a következő dalnak is a címe, a következő szingülnek is ez a címadó. Egyszerűen nem lehet jól lefordítani angolra, mert vannak azért olyan kifejezések, mint a country, amit szeretnénk elkerülni. És nem is feltétlenül fedi a Vidékek teljes jelentését. Igen. Tehát mivel elbuktunk, mint műfordító, ezért már amikor több eszemben beszélek, akkor az én és Jakab Zoltán és én, ugye ő a menedzserem és ügynököm, így maradt magyar a lemez címe, és akkor már magyarul is fejeztem be a dalt, és nagyon izgalmas. Már annyira nem félek. Most azért játsszuk is egy ideje, meg azért megmutattam egy-két embernek, mint ahogy megszoktam, meg ugye szoktuk ugye megjelenés előtt, hogy biztos, ami biztos. Jó, amit csináltunk. Az ilyen nagyobb kiadós megjelenéseknél mostanában már az a rettenetes, nehezen emészthető dolog számomra, hogy miután leadtad a lemezt, utána jó esetben kell várnod 1/2 évet. De most már olyan zenekarról is hallottam, akik már több mint 1,5 éve várnak a megjelenéset. Tehát az a lemez gyakorlatilag már nem létezik.
Igen, igen.
Tehát annyira eltávolodtál tőle, hogy értelmét vesztette talán.
Igen. Volt már olyan különben, hogy bármilyen visszajelzés hatására aztán változtattál? amikor mondod, hogy megmutattad embereknek, akár kiadónak, akár bárkinek, és azt mondtad...
Szerencsére kiadón nem szól bele, hogy milyen legyen a zene. Uh-huh. Ugye ez mondjuk pont Kátai Tominál is egy ilyen érdekes, hogy ő jól mutatja, hogy az ő igen. példája, hogy mennyire nem szól bele a kiadó, hogy milyen legyen a zene. Ilyen nagyon közeli barátok véleményére adok annyira, hogyha ha mondjuk hangzásbeli problémákat, vagy lehetne jobb, uh-huh. akkor afelé megyek szívesen, és belenyúlok, de a szövegbe semmiképpen, ha csak nem ilyen grammatikai dolgokról van szó.
Hát az korrektúrának hívják valójában.
Igen, és arra szükség is van. De igen, szívesen, meg örülök is neki.
Azok kedvére, akik esetleg nincsenek képben, tisztázzuk, hogy amikor arról beszélünk, hogy kiadó, akkor ez a Season of Mist nevű igen. Franciaországban székelő, de egyébként nemzetközileg talán a legnagyobb kiadója ennek a furcsa metál műfajnak, vagy nem is tudom, tehát rockzene, ami közben nem a egyik hagyományos kategóriába se fér bele.
Azt hiszem, hogy úgy érdemes a Season of Mist-et körülírni, hogy a legnagyobb független nehéz zenei kiadó. Uh-huh. Mert ugye a Nuclear kiadó és a többi, ezek már mind felvásároltattak igen. nagyobb multik által, és a Season of Mist a független kitartó.
És hát innentől gyakorlatilag szinte az egyetlen nagy európai, mert hogy Németországban pont van az említett Nuclear Blast, meg még egy vagy kettő Napalm Records talán.
A Napalm is, igen, azt hiszem a Sony Music lett már a
igen,
Napalm.
De hogy ezek akkor már mind amerikai központból irányított dolgok, viszont a Season of Mist francia európai, és ez mondjuk az ízlésében is megmutatkozik, mert az említett Kátai Tomi pedig ugye a Tájkat a Fák zenekar, a másik magyar produkció, aki ott van. Kicsit még erre a magyar nyelvre visszatérve, egyébként a Három Árvának is volt ebben valami bátorító szerepe? Hogy azért az mégiscsak egy, bár nem saját szöveg, de magyar nyelvű, és az egy egyértelműen sikeres dal?
Inkább úgy mondanám, hogy a Három Árva is megfelelt annak a folyamatos tapasztalásnak, amit a külföldi turnékon tapasztalok, vagy részem van benne, hogy nagyon jól működnek a magyar népdalok ebben a köntösben, és egyre inkább az látszik az underground világban, hogy nem számít, hogy milyen nyelven uh-huh. zenélsz, sőt, talán az ilyen nisebb közönségnek a nem angol még talán jobban is tetszik.
Uh-huh. Én is ezt tapasztalom, és tényleg talán a Kvelertekból kiindulva először, vagy nekem ott volt az első ilyen homlokra csapás, hogy de hát ők norvégul csinálják ezt igen. a dolgot, és én is hogy szeretem.
Igen, és ugye, hogy azoknak az embereknek, akiknek nagyon fontos a dalszöveg, azoknak most már nem lehetetlen 5 perc alatt lefordítani bármit. Igen. Az internet segítségével. Úgyhogy ez már ez sem egy ilyen akadály.
Igen, illetve hát nyilván az is egy kérdés, hogy egyébként meg mit tudsz nekik mondani, amihez az a nyelvi, nem tudom, közvetítő erő pontosan úgy kellene, de ezt most azért ne válaszolt meg, mert erről majd lesz
jó,
hírünk és kérdésünk, hanem evezzünk át az elsőre, és pontosan a népdalak kapcsán. Maga a hír az annyi, egy szomorú hír, hogy kilépett az Absence-ből Budai Péter énekes, és azt mondta, hogy ugyan ez a 25 év, amit ott töltött, ez életének meghatározó periódusa volt, és nagyon büszke rá továbbra is, de a zenélés az kicsit őt már inkább fárasztja, mint motiválja. Ennek két vonatkozása is van. Az egyik maga a népzene, mert hogy én személy szerint azt gondolom, hogy két előadó van, vagy szerző Magyarországon, aki népdalhoz úgy tudott nehéz zenében hozzányúlni, hogy az ne legyen gics. Te és az Absence.
Köszönöm.
Nálad ez honnan jön? Hogy gyökerezik ez az ügy?
Hát én nagyon rossz diákként, ha bár zenei általánosban jártam, és ott kezdődött ez a szárny bontogatás, és ugye ott kellett tanulni magyar népdalokat is, uh-huh. de mivel semmi nem érdekelt, ami az iskolában történt, ezért ez így el is felejtődött, és aztán egy nagy kanyarral, az alternatív country, americana műfaj egyik legnagyobb képviselője, a 16 Horsepower-ön keresztül jutottam el a magyar népzenéhez, akiknek mindig elkeverem, de azt hiszem, hogy a Secret South című lemezükön van egy Outlaw Song című dal, uh-huh. és akkor hallgatom a ugye, régi zenehallgatós idő, amikor még a buklet a kezedben van, és nézed az információkat, minden kis apró cseprő információ foszlány ezt a zenei univerzumot jelenti. És ott volt feltüntetve, hogy hát már nem az volt, hogy David Eugene Edwards, mint dalszerző, hanem hogy muzsikás. Vagy hogy Hungarian Traditional, és akkor úgy kerestem utána, erre már nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy a muzsikás nem arról hajnallik című lemezén van uh-huh. ez a dal, és lehet, hogy ezt is rosszul, de valami, az első két lemez valamelyikén van rajta, és az nekem egy ilyen, egy ilyen óriási megvilágosodás volt, hogy van olyan verziója a magyar népzenének, ami nagyon el tud kapni. És nagyon érdekes egyébként a feldolgozás, mert a dalszöveget azt gyakorlatilag ilyen tükörfordításszerűen fordították le sorról sorra, és ahogy ez a, ugye a betyár, a lopott ló, a csendőrök, a rajtaütés, az, hogy ő végül elbánik a karhatalommal, ez áthelyezve Amerikába egy komplett western történetet kaptunk. Ez is egy ilyen nagyon érdekes eszmélés volt. És ez volt az én kapudrogom a népzene felé, és elsősorban a népdal felé. Onnantól kezdve, ez ugye a muzsikáson keresztül kinyílt ez a világ.
Van ennek bármiféle, nem is tudom, tudatos trükkje vagy szabálya annak, hogy hogy érdemes hozzányúlni ehhez, vagy teljesen ösztönös?
Hát elsősorban van bennem egy óriási gát ezzel az egésszel kapcsolatban, pont a népzenészek világa miatt. Én nagyon félek attól, hogy ők vajon mit szólnak ehhez. Szerencsére az egy-két-három olyan vagy vélemény, ami eljutott felőlük hozzám, az biztató, de azért még mindig bennem van, hogy szabad-e ilyet csinálni, főleg amikor mondjuk pont a Három Árvánál hallom azt az eredetit, ami eredeti verziót, hogy Sebestyén Márta énekli, tehát kimondtam a nevét, és már libabőrös a karom, tehát egyszerűen, és hallom, hogy éneklés, hogy közben arra gondolok, hogy tehettem ezt, hogy ronthattam én ezt ennyire el, de közben meg ezt az egészet igazolja az, ami történik velem ezeken a dalokon keresztül. Ezt a félelmet leszámítom, ami egyébként egy tök jó generátor.
Abszolút, igen.
A technikája a népdal feldolgozásoknak számomra az, hogy sosem akarom csinálni, tehát hogy nincs bennem egy ilyen indítatás, hogy most akkor népdalt kell feldolgozni, hanem az éppen aktuális dal annyit megy a fejemben, hogy egyszer csak így elkezdem nyöszörögni. És aztán az már így húzza magával, hogy meg is próbálom elénekelni, sikerül, nem sikerül, általában nem sikerül. És ugye úgyhogy vannak kezemben, vagy a tudástáramban van valamennyire a gitározás, ezért az is adja magát, és nagyon szűk az a világ, amiben én gitározom. Mondhatom, hogy talán, hogy van egy saját rendszerem a gitározásra, mivel nem tanultam meg soha rendesen, és innentől kezdve, hogyha azt a népdalt ebben a szűk rendszerben kezdem el énekelni, gyakorlatilag már az én világomban benne van. És hogyha ez működik, ami általában a libabőr indikátor, akkor érdemes vele foglalkozni, és akkor a másik pedig, vagy a harmadik ilyen kritérium, hogy van-e rá szükség egyáltalán, ami mindig egy ilyen hatalmas kérdőjel, amikor lemezt veszek föl. De amikor jön egy ilyen nagyon szűk határidő, hogy na most 2 hónapon van megírni és fölvenni a lemezt, és van 6 saját dalom, akkor...
Akkor igen.
Hát most ez egy ilyen, kicsit ilyen lerántom a leplet a munkáról, de valójában ez történik, hogy van helye, van rá szükség, és már nincs bennem olyan szempontból kérdőjel, hogy külföldön működik-e, vagy hogy külföldi hallgatóknak ez fontos-e, mert rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik ennek a hatására kezdtek el magyar népzenét hallgatni, ami a legnagyobb siker, amit el lehet érni ezzel.
És milyen érdekes, ahogy mondod egyébként, hogy mennyire összevágnak ezek az alkotói folyamatok, hogy ezek szerint neked is van a fejedben egy olyan elképzelt cenzor vagy kritikus, hogy valószínűleg Sebestyén Mártának ugyan nem fogod megmutatni, vagy a muzsikásnak soha, de mégis azt gondolod, hogy mit szólna hozzá ő. Igen. És az a vezérel, hogy olyan legyen, hogy ő is azt mond, vagy én azt gondoljam, hogy ő is azt mondaná, hogy figyelj, ez egészen jól sikerült.
Igen.
Ez az egész, ez viszont nyilván a saját dalszerzésed is visszahat, és mondjuk itt talán egy kicsit lehet megint az Absence-t kapcsolódni, vagy az Absence-hez, akik egyébként viszont nem játszanak konkrét népdal feldolgozásokat, hanem egyszerűen pont Péternek az ének témái, meg a szövegei olyanok, mintha népzenei gyökeréből jönnének, de valójában sajátok. Viszont ez azért nálad is visszaad, hát már csak ha belegondolok a lemezés dal címbe is, tehát az, hogy vidékek vannak ideben, az egy annyira klasszikusan ilyen népdalszerű lehetne. Igen. Ezt így érzed is, vagy egyszerűen ez is az, vagy kijön, aztán majd utólag mi megmondjuk hallgatók, hogy...
Hát azt hiszem, hogy ezzel a dolog kapcsolatban az volt, hogy mivel nem nagyon hallgatok másfajta magyar könnyű zenét, ha hallgatok is, akkor is azért van egy távolságtartás bennem, mondjuk az Isten háta mögöttől, ami egy rettenetesen meghatározó dolog volt az életemben, de hogy az ilyen nagyon meghatározó dolgokkal kapcsolatban van egy nagyon szigorú távolságtartás, hogy nehogy
igen,
érezhetően hatással legyen a dalszerzésnél nálam, és a népzenében, a népdalokkal kapcsolatban nem volt ilyen távolságtartás, tehát valószínűleg ez a szövegkörnyezet, vagy a megfogalmazás, vagy ahogy a szavakat használom, arra volt ez hatással.
Hangszerelésileg van ebben valami olyan trükk, hogy mit ne használj, mit használj, mi áll jól neki, vagy igazából ez is csak ösztönösen adja magát?
Erre azért válaszolok nehezen, mert ezt az új lemezt leszámítva, az előző lemezek mind kicsit ilyen tudattalan kísérletezések voltak. Nagyjából volt a fejemben valami, amit el akartam érni hangzásilag, de hogy azt hogy kell elérni, vagy hogy mi lesz a számorban megoldás, azt sose tudtam, és ahogy alakult.
Hány hangszert szólaltatsz meg mondjuk most ezen az új anyagon?
Ezen a lemezen az elektromos gitáron és az akusztikus gitáron kívül, vagy az akusztikus gitár és a banjo az már nagyon keveset van jelen.
Igen?
Igen, ez stratégiai döntés elsősorban. Van ugye dob, azon nem én játszom, az teljesen buta vagyok, viszont minden más, ami a lemezen hallatszódik, az szintetizátor. És ez volt az elképzelésem, hogy ha lehető legkisebb apparátussal legyünk képesek létrehozni élőben ezt a lemezt, és akkor az nem működött, hogy ugye, hogy basszusgitáros legyen, és legyen egy szint is, mert akkor már négyen vagyunk, és a trió az mindig is egy ilyen nagyon vonzó dolog volt számomra. És akkor a basszusgitárt is, miközben nagyon-nagyon belementem a Nine Inch Nails világába, ilyen öregen kerültem bele a Nine Inch Nails rajongásba. Tehát, hogy a basszusgitár is úgy lett fölvéve, hogy basszussávok, hogy basszus szinti, rettenetesen torzítva, és egy hatalmas basszus cucc lett fölvéve. Tehát egy erősítő 8 hangszórós láda, és a többi. És akkor ez így lesz élőben is. Hát ezek a hangszerek.
Egyébként az élőfelállás az mikor alakult át így, és tulajdonképpen miért? Ugye a tavaly nyáron a kampuszon, ahol én utoljára láttalak titeket, ott még nem ez a felállás volt, ugye? Az még a egyel előző zenekari felállás volt.
Igen.
Hát egyrészt ugye van ennek egy olyan aspektusa is, hogy az akkori zenekari felállás tagjaival például ezt hogy lehetett megbeszélni, mondjuk Póbecsival pont találkoztam a múlt héten, vagy két hete, és abszolút teljesen ezt nagyon pozitívan nyilatkozott erről az egészet, tehát nem volt eleve ilyen sértődős sztori ebben, nem hogy valakit ki kell raknia.
Nem, ők a legközelebbi emberek számomra, még hogyha ez nekik fáj is, hogy ebben nem vehetnek feltétlen részt, ez nem tud a mi kapcsolatunkra rossz fényt vetni, vagy rossz hatással lenni. Kicsit nehezen kommunikáltam erről, mint ahogy általában a bennem lévő dolgokról nehezen kommunikálok. De azt hiszem, hogy azt ők is el tudják fogadni, hogy nekem egy olyan zenekarra van szükségem, akikkel bármikor, bárhova lehet menni, bármilyen hosszú ideig.
Volt egy ilyen technikai része is, hogy lehet tudni, hogy ő mondjuk a családja mellől nem tud elmenni egy hónapra.
Most ugye szeptember-októberben 24 koncertünk lesz az Alszer zenekar előtt. Azt sem várhatom el senkitől, hogy két gyerek is egy menő munka mellől felálljon, és a szabadságát áldozza rá. Legtöbbször a szeptemberi időszakban már az embereknek szabadsága sincs. Tehát hogy nekem olyan emberekre volt szükségem, akik elsősorban tudnak ezzel foglalkozni.
És ők lettek egyrészt Binder Gáspár dobon.
Igen.
És
még Tóth Gabika, Gazsika és Gabika. Ők a Gábor a Harm zenekarnak a dalszerzője, mindenese. Egy végtelenül tehetséges fiú, aki gyakorlatilag bármihez nyúl, még akkor is, hogyha előtte nem csinálta, abból ilyen aranyszerű dolog történik.
Születik. Értem. Az, hogy neked most ez lesz a fókusz, vagy a szóló előadásaid is bejönnek közé, vagy tulajdonképpen tök mindegy is, mert hogy tehát van erre stratégia, vagy az van, hogy ahogy éppen amit az élet hoz?
Hát a részünkről most a zenekar az első, tehát a zenekari felállás, de nagyon örülök annak, hogy vannak külföldi koncertszervezők, akik még ragaszkodnak a szólóhoz is. Mert az egy egészen más érzelmileg, mentálisan, de még fizikailag is egy egészen más kihívás, és egy másfajta katarzis, amit ugye ezt keresünk a zenélésben. Tehát nekem szükségem van arra, hogy az megmaradjon. És akkor van emellett egyébként egy nagyon érdekes részlet, amire én nem gondoltam még akkor, amikor a zenekarozás már megfogant, hogy újra zenekarozzak, megfogant a fejemben. Nincs jelenleg ennél rosszabb ötlet, hogy a szólóból zenekart kovácsoljak. Tehát ahogy a költségek nőttek az elmúlt másfél-két évben ez a lehető legrosszabb döntés, amit hoztam. Meglátjuk.
Tehát mondjuk tudjuk, hogy azért jó esetben ezt pont nem szabad, hogy a döntés befolyásolja.
Mert hogyha fölmerült volna, akkor nem döntök így.
Persze.
Most
persze.
Már látva a számokat. Ez...
Egyértelmű. Még azzal együtt is különben, hogy azért a trió formátum, ahogy mondod, az nem csak zeneileg is egy különleges, nem tudom, stabil felállás tud lenni, hanem logisztikailag is.
Könnyebb utaztatni sokkal.
Így van. Ugye mondod, hogy újra színpadra állni, vagy újra zenekarozni, neked azért volt olyan periódus az életedben, amikor hosszú ideig nem álltál színpadon.
Igen, és ez az, amiben én meg tudom érteni az Absence énekest, ex-énekest, de szerintem nem csodálkoznék rajta egyébként, hogyha ezzel a zenekar is megszűnne. Ilyen hosszú idő után ez azért egy kardinális probléma. Igen, nekem is volt olyan időszakom, hogy nem láttam többet értelmét a színpadra állásnak, hanem egyáltalán a zenében való önkifejezés teljesen kiégett belőlem.
Tehát, hogy akkor még az sem volt? Mert én nem. Azt gondoltam, hogy azért te közben írtál dalokat.
Nem. Annyira nem, hogy nem csak, hogy nem írtam dalokat, én nem hallgattam zenét Bob Marley kívül, ez alatt a nagyjából egy év alatt. És egyedül a zenekarban Póbácsék, a barátaim voltak azok az erő, ami így ebből ki tudott mozdítani, hogy ők azt mondták, hogy már pedig mi akarunk veled zenélni, és itt van egy 30 perc a színpadon, ami nem is, ez egy másik zenekarnak a koncertje volt, és azt mondták, hogy a felét odaadják, csak jöjjek vissza, és csináljunk együtt valamit. Egyrészt ugye 25 év, ami az ő idejük volt a zenében, a feldolgozhatatlanul sok idő bármilyen szempontból, bármiről beszélünk, és úgy, hogy közben te egy relatíve sikertelen zenekar vagy, mert azt lehet mondani, mindegy, hogy hány embernek zenélünk, ugye évente adnak 2-3 koncertet összesen, de hogyha az ember azt látja, hogy időről időre ugyanazokat a köröket futja, ugyanazok a klubok ismétlődnek, gyakorlatilag az arcok is ugyanazok, abban el lehet fogyni. És abszolút megértem, hogy egy ilyen döntés született ebből. Ezért, ha bárki megkérdezné tőlem, hogy milyen tanácsom van egy kezdő zenész számára, akkor az egyetlen tanácsom az lenne, hogy minél hamarabb menjen külföldre zenélni. És ne az országot hagyja el természetesen, hanem minél hamarabb lásson világot zenészként. Vége láthatatlan lehetőségek tárháza. Plusz szerintem ez mozdíthatna előre a magyarországi színteret is, hogy nem csak olyan emberek döntenének ilyen klubszinten akár, akik mondjuk nem jártak egy német foglalt házban, vagy nem jártak egy holland erre a célra épített pláza méretű koncerthelyszínen. Igen. Ezeket szerintem látni kell, meg hogy működik egy crew egy ilyen klubban, a promóciójuk hogy működik, hogy fogadják a zenekart, hogy milyen ellátást kap egy még foglaltházban is egy zenekar, sőt, bizonyos szempontból talán a foglaltházakban a legodaadóbb a kiszolgálás,
igen,
meg
igen,
a vendéglátás.
Tehát ott van egy ilyen személyes varázserő ebben az egészben. Meg egyébként, ha már ország specifikusan nézzük, akkor az én személyes tapasztalatom az volt, hogy Franciaországban sokkal, tehát hogy ott a klub személyzet maga is fontosnak tartja, hogy de hát nekünk vacsoráznunk kell együtt.
És tehát, így hogy... van, és leülnek a zenekarra, és egy ilyen, igen, az magával ragadó.
Ez kicsit, bár én kevéssé hiszek a néplélek fogalmában, mert azt gondolom, hogy mindenhol van minden, de azért valójában tényleg a német catering az kicsit ez a technokrata ügy, nem? Tehát minden megvan, de hogy azért így az...
Élére állítva, tökéletesen.
Pontosan, csak valahogy a lélek hiányzik belőle a franciáknál, meg hogyha nem a házigazda, vagy a klubvezető, vagy a hangmérnök tölti neked a vörösbort, akkor nem is ér semmit.
Pontosan.
Az egész.
Igen, és Franciaország volt az első, ahol kaviárt láttam. Meg kagylót láttam a cateringben.
Igen.
Ez ilyen álomszerű volt.
Hogy talán az látszik náluk, nem? Hogy és ez bár mi mondjuk éppen Spanyolországban soha nem voltunk koncertezni, és Olaszországban is csak keveset, de hogy már ez talán ez a mediterrán ügylet is lehet, nem? Hogy hát ők maguk akarják jól érezni magukat veled együtt természetesen, igen, és nem téged akarnak kiszolgálni, hanem egy, igen, jó vacsorát szeretnének enni.
Igen, ez is biztos, hogy benne van. Igen, mert ugyanúgy leülnek hozzád az asztalhoz. Persze valószínűleg ez is csak egy bizonyos szintig működhet, tehát ma, mit tudom én, ki mellé már nem fognak leülni, mert közelébe sem mehetnek.
Igen.
De amíg megtehetik, addig ott ülnek veled, és együtt. Ez a ti közös estétek.
Abszolút, és érdekes, hát, tulajdonképpen azért ez is megérne egy külön misét, hogy egyébként vajon jó lehet-e azon a szinten lenni, ahol ez már nincs meg?
Hát elképzelni se tudom. Nem bánjam oda, tehát, hogy még ez a vágy szinten sem fogalmazódik meg ez a kérdés. Tudom, biztos, az is a pokol egyik bugyra bizonyos szempontból.
Igen, én is néha azt gondolom, ugye pont tegnap volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem, hogy Mötlikrűt megnézni, így röviden. És maga ez az egész ilyen arénás körülmény is kicsit már olyan, hogy persze nyilván van annak is egyfajta közege, meg igen, bizonyos dolgok. És mondjuk például azért a túl az mondjuk nyilván ki tudja használni ezt azt a méretet, meg azt a technológiát, meg biztosan Rammstein is ki tudja egyébként a maga módján. De igen, ott azért mindig felmerül, hogy ott az az intimitás hiányzik már a dologból, ami az egyik savaborsa mondjuk nálad is az előadásnak, igen, zenekarosan, mint aztán pláne egyedül.
Így van. Így van. Egyébként a Mötley Crüe azért is érdekes zenekar ebből a szempontból, mert azt hiszem Lemmy mondta velük kapcsolatban azt, hogy a Mötley Crüe tehet arról, hogy az emberek fejében a rockzene az egy ilyen csillogó, limuzinból kiszálló, kokain poros, gruppi gőzös dolog. És hogy mondjuk pont a Lemmy ugye nem jutott ebbe a csillogó, vagy nem is, valószínűleg nem is vágyott soha bele, de hogy azt hiszem, hogy a Mötley Crüe-nek volt egy ilyen valóságshow-szerű műsor, ahol ezzel hakniztak, hogy ők a limuzinból kibeszállnak, és hogy az átlagembernek ez lett a kép a rockzenélésről.
Abszolút, egyébként én mondjuk pont tegnap úgy is éreztem magam, hogy ez egy farsangi mulatság, tehát ez nem egy koncert itt igazából, az, hogy mi történik a színpadon, az tök mindegy, így sokkal fontosabb, hogy az a szubkultúra, az fel tudja venni a necharisnyát, meg a mesterem felsőtestre, a mellényt, meg a nem tudom, bandánákat, meg ami oda kell, és egyébként annak tök oké is volt, tehát hogy az, hogyha tényleg úgy veszed, hogy jó, ez egy ilyen farsangos felvonulás, és mindenki nagyon jól érzi magát, és eljátsza, hogy ott vagyunk 88-ban Los Angeles, és ahogy mondod, limuzin, kokain, amit valójában nem látunk ugyan, de oda képzeljük, annak oké, na de mindegy is, szerintem erre kár több szót vesztegetni most. Térjünk inkább vissza megint egy kicsit a gyökerekhez, meg az undergroundhoz. Ehhez egy hírünk is kapcsolódik, miszerint külön koncertek és fesztivál is lesz, illetve volt már a Gödöllői Trafó Klub megsegítéséért. Itt, hogyha kedves hallgatók erről nem hallottak, akkor annyit tudni kell, hogy szerencsére a klub alapvetően most már lassan 30 éve szerintem jól tud üzemelni, csak kaptak egy olyan áramszámlát, amit már ugyan ki tudtak fizetni, viszont szeretnének egy olyan energetikai felújítást csinálni, amihez a közönség hozzájárulását is szívesen fogadják, tehát hogy ez csak azért fontos hangsúlyozni, mert itt nem az van, hogy jaj, most egyszer akkor kapnak egy kis pénzt az áramszámlára, de aztán úgyis bezárnak egy év múlva. És ehhez egy csomó előadó odaállt, meg a közönség is, hiszen a Gödöllői Trafó Klub aztán az egyik legrégebbi.
Igen, talán az utolsó ilyen igazán régi dolog.
Igen, igen. Ugye helyszínekben talán még a Szombathelyi Végállomás, meg a Szorvosi Zebra, meg szóval van még egy-kettő, ami mint helyszín létezik, de ahol ugyanazok az emberek csinálják ezt. Hát szerintem Gödöllő az ugye neked is, tehát én emlékszem, hogy a 90-es évek végén az volt gyakorlatilag a Budapest egyetlen underground metal, vagy rock, vagy hardcore, vagy bármilyen.
Igen, hát arról ilyen legendák szólnak, hogy ki mit látott ott a most már hatalmas sárnőtt zenekar, amerikai, angol zenekarok közül. Igen. Igen. Meg hát szerintem, aki így Budapest környékén zenélésre adta a fejét, és valamennyire ment, amit csinált, el is jutott erre a helyszínre.
Igen. És ezzel alapvetően azt is akarnám tőled kérdezni, hogy mesélj egy kicsit a saját kezdeteidről. Az iskolát már mondtad, neked édesapád is zenélt, ugye?
Így van, így van. Ő ezt a klasszikus magas szintű vendéglátózást űzte, ilyen luxushajókon, meg luxusszállodákban. Az elsők között mehettek ők külföldre zenélni a 70-es években, és aztán megpróbáltak ott is ragadni, és nekik sikerült, és aztán egyre több zenésznek sikerült, ugye az apámékhoz hasonló zenészek hatására az ő útjukat járva kijutni ilyen lehetőségek közé, és aztán ő ebből vonult nyugdíjba. Úgyhogy valószínűleg nekem nem is olyan volt más lehetőségem, mint hogy zenész legyek. Ugye ezt láttam, én otthon is ezt játszottam, még zenélni nem tudtam, de már ugye, vagy katona voltam, vagy zenész. És akkor, hogyha azt nézzük, hogy most a küzdősporttal, meg edzéssel foglalkozom, és zenész vagyok, hát szerencsére nem lettem katona ezzel valójában. És akkor volt az általános iskolai zenei próbálkozás, és én egy darabig ezzel így be is értem, uh-huh. és ugyan voltak otthon hangszerek mindig, és azért az első két akkordot csak megtanultam az akusztikus gitáron, amit találtam otthon, és így tovább. De úgy igazán a dalszerzés az ilyen 18 éves korom, hát akkor született meg az első konkrét dal, uh-huh. amit már annyira mertem vállalni, hogy az aztán később az első Devil's Trade lemez Bakelit verziójára rá is került. Oh. Tehát annyira nem éreztem akkor sem kínosnak. Uh-huh. Már csak azért, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy szerintem milyen dalok működnek hosszú távon is, mert ez volt az első olyan dal talán, ahol nem maga a dalszerzés volt a lényeg, vagy nem a zenélés volt a lényeg, hanem hogy valaminek nagyon-nagyon ki kellett szakadni belőlem. Ez akkor az akkori sportkarrierem, én sportoló akartam lenni.
Uh-huh. Mit?
Én akkor kosárlabdáztam, és hát ugyanilyen ilyen későn érő, meg ugye nem túl magas játékosként pont akkor kezdett értelmet nyerni az irgalmatlan mennyiségű beletett munka, amikor uh-huh. már a második keresztalak szakadásomat szenvedtem el, ami még most is az egy ilyen karrier óriási kérdőjele lenne. Akkor meg aztán végképp azt mondták, hogy hát be kell fejezni, és akkor ugye ezt jó 10 éve építettem magamban ezt a világot, és annak egyik pillanatról a másikra vége lett. És akkor ez a rettenetes sötét hely, ahova kerültem, az szülte ezt a dalt. És mivel hogy a készítés ez volt, hogy ez valahogy felszakadjon, valahogy könnyebb legyen az, amiben vagyok, valószínűleg ezért tudott hosszabb távon is működni ez a dal, és ez egy tök jó példa arra, hogy én egyáltalán miért zenélek, hogy mi az indítatás, én nem zenész akartam lenni, én nem kerestem ezt a Mötley Crüe világot, hanem egyszerűen ez működött számomra, mint egy ilyen szelep. Vagy sokáig használtam a terápia szót, csak amióta járok is terápiára, azóta ez egy kicsit átértékelődött a fejemben, mert a zene is csak egy bizonyos szintig tud segíteni, és pont a Covid volt az, ami rádöbbentett arra, hogy két dolog tart épelmélyűen, a sport meg a zene, és egyiket sem lehetett csinálni, és hát nem maradtam épelmélyű. Tehát, hogy valójában nem jó, nem feltétlenül tökéletes megoldások. És akkor kellett egy valaki, aki azt mondja, a kulcsot odaadja a problémáimhoz, hogy ezzel lehet megoldani.
Miközben egyébként én, ha jól tudom, egyszer egy pszichológussal beszélgetve, ő pont azt mesélte nekem, hogy a probléma feldolgozás legmagasabb rendű szintje az alkotó tevékenységbe átfordítása.
Ilyen szempontból abszolút egyetértek vele, csak mi van, ha nincs. Ha nincs ennek fóruma, mi van, ha nem lehet csinálni. Akkor, mert ugyan dolgoztam otthon a Covid alatt, mindenféle feldolgozásokkal kellett bíbelődnöm, akkor kezdtem el egyáltalán ilyen otthoni stúdiózással foglalkozni, amit a mai napig gyűlölök. Ez egy borzalmas dolog.
Szerintem te vagy az első ebben a műsorban, aki ezt kimeri mondani.
Ez egy rettenetes dolog. És még azkor is, hogyha egyébként hosszabb távon megkönnyíti a zene, vagy a dalszerzést, meg a lemez felvételt főleg, akkor is borzalom. De valószínűleg ez a viszonyom a számítógépekkel, ez már önmagában megnehezíti ezt a kérdést. Azért is volt nagyon nehéz időszak, mert nekem akkor meg kész volt egy lemezem. Uh-huh. Ami a Covid első évében jelent meg, és nem lehetett. Tehát, hogyha felvettél egy lemezt, akkor utána egyrészt ott van a kérdés, hogy van-e még, vagy lesz-e még dal, amit meg tudsz írni? Uh-huh. Van-e még benned bármi, ami... Tehát ez egy ilyen folyamatos örlődés, és azt a lemezt, amit megírtál, azt el kell kezdeni koncertezni, és kijátszani magadból azért a dolgokat, és addig nem számíthatsz arra, hogy valaminek helye van. Tehát, hogy én az alatt, egy két év alatt, ugye azt szokták mondani, hogy így jöttek ilyen kérdések, hogy na de hát, hogyha én depressziós voltam konkrétan, addig nem voltam depressziós, vagy melankólikus vagyok. Uh-huh. Tehát az, de amikor ennyire mélyen vagy, akkor nincs dalszerzés, akkor nincs könyvírás, akkor nem festesz, akkor a fotelból nem kelsz ki. Tehát, hogyha már az ágyból fölkeltél és átültél a fotelba, az már egy siker. Úgyhogy nincs dalszerzés, nem írtam dalokat ez alatt az idő alatt, és hát nem voltak koncertek. Azzal próbálkoztam, hogy el is maradt egy Európa turném, és azzal próbálkoztam, hogy ott lett volna a Roadburn Fesztivál, ami nekem egy ilyen az utolsó előtti megvalósulatlan álmom volt, hogy oda én valaha egyszer eljutok, akár csak közönségként, és akkor azt találtam ki, hogy egyrészt a turné alatt, ami elmaradt, minden nap bejelentkezek az Instagramon, és egy ilyen live koncertet, ott egy dalt eljátszom a szemsorból, és az ötödik, hatodik nap, hogy bekapcsolom, már elkezdése volt kedvem, és bekapcsoltam a telefont, és így jöttek a bejelentkezés, így ültem ott a gitárom, és mondtam, hogy hát ez olyan messze van attól, amiért az ember színpadra szeret állni, hogy semmi értelme nem volt. Gyakorlatilag szenvedtem attól is, hogy abba hagytam azt is, úgyhogy nem... kicsúszott ez a szőnyeg a lábam alól, és fekve találtam magam.
Amiből aztán szerencsére sikerült felállni, de igen. Nem lehet nem megkérdezni, hogyha a Roadburn volt az utolsó előtti, ami egyébként azóta teljesült, hatványozottan is, háromszor is játszottál.
Plusz az online verzió, tehát hogy összesen most már négyszer játszottam a Roadburnon, igen.
Ez hogy volt az a három? Ez egy hány napos fesztivál
egyébként? Ez egy négy napos fesztivál, amiből én három napon adtam egy-egy koncertet, volt egy rendes fellépés, volt egy nagyon érdekes koprodukció egy dán zenekar szintetizátorosával és dobosával, ez a zenekar az LLNN, játszottak is már Magyarországon, és ők egy ilyen industriál, olyan, mint hogyha Neurózis egy űrhajón született volna meg. Nagyon érdekes dolog, és akkor velük volt egy koprodukció, ők feldolgozták dalaimat.
Oh.
Illetve hát először csak egyet, és nem a Roadburnért, csak ilyen, hát most kénytelen vagyok azt a szót használni, hogy rajongásból, de közben én is ellenen rajongó voltam, tehát amikor ez így kiderült, hogy ők ezzel így megkérdezték, hogy nem lenne baj, ha mi így feldolgoznak egy dalodat, akkor én legalább két napot eltöltöttem azon, hogy nem válaszoltam, mert nem akartam ilyen rajongó kiskutyaként, ilyen csaholó, azt csináltok, amit akartok, hanem így megpróbáltam ilyen visszafogott maradni. És amikor ez kiderült a Roadburn főnöke számára, hogy Walternek hívják, akkor megkérdez, hogy nincs-e kedvünk ezt a dolgot színpadra vinni, és hát egy dal volt, amit csak ők csináltak meg, tehát hogy nekem az igazából nem volt közem, nem is kellett vele semmit csinálnom. Úgyhogy ez a Roadburnre készült egy 40 perces szett.
Ezt úgy csináltátok, hogy tudtatok próbálni is élőben előtte?
Ide jöttek két napra Magyarországra, így raktuk össze a szettet, körülbelül egy fél évvel a Roadburn előtt, és aztán mindenki ment a maga útján, és a Roadburn egyik napján, napközben a Roadburn Fesztivál kibérelt nekünk egy ilyen klasszikus holland komplexum, zenei komplexum, egy próbatermet kaptunk, és akkor ott egyet próbáltunk, és utána mentünk fel a színpadra körülbelül. Ez volt az utolsó nap, és a kettő közt volt egy nagyon érdekes koncert, ami egy ilyen, a Roadburnon vannak ilyen titkos koncertek, amiket mindig aznap jelentenek be. És az egy olyan koncert volt, ahol csak magyar népdalokat játszottam. És elképesztő sikere volt.
Ennek nincs valami felvétele valahol?
Tehát azt hiszem, hogy nincs.
Folytatása?
Folytatása annyiban lesz, hogy hát egyrészt már a népzeneinek mindenképpen lesz. Most kérdés, hogy a következő Roadburn, a 2024-es Roadburnon elvileg már elhangzott, hogy egy ilyen ígéret, hogy játszom. Most az, hogy milyen formában, mert ott mindig valami különlegeset szeretnének, az még vonhatja magával azt, hogy ilyen népzenei dolog is lesz.
Ez Hollandián belül hol van?
Tilburg.
Értem. Na és akkor mi az utolsó álmod? Ami nyilván nem az utolsó, de
olyan szempontból igen, hogy én azért, amit így elképzeltem, ilyen elérhetetlen dolgok, amikre vágyom a zenéléssel, azt sikerült megcsinálni már mind. Egy volt még, az a filmzene. Hogy filmzenét írni. Sajnos beleláttam annyira a magyar filmgyártásba, hogy lássam, hogy mennyire nincs lehetőségem ennek az egésznek a közelébe jutott. Nekem az egyetlen ilyen lehetőség a fejemben az volt, hogy esetleg majd külföldön egy film készítő megkeres, hogy szereti, amit csinálok, és akkor dolgozunk együtt. És akkor ez úgy történt, hogy az a filmkészítő ez végül is magyar, és egy animációs film, és elképesztően közeli hozzám a történet. Első világháború, poszttraumás stressz, hazatér a veterán a valamilyen faluban. Most egyelőre az a kép, hogy mert ugyan teljesen az elején vagyunk a produkció, illetve én már készítem a dalokat, meg van az animatik, tehát hogy már látunk képeket, de hogy konkrétan melyik tájegység, azt még nem tudjuk. Erdély lenne a kézenfekvő, meg ez volt, de ez még alakulhat a film végéig. És akkor ez egy igazából egy ilyen folk horror. mint egy ilyen falusi környezetben első világháborús időszakban helyezett Jákob Lajtóriáját kell elképzelni. Amire ráadásul az egyik legmeghatározóbb filmélményem.
Oh, igen.
Így a tínédzser, sőt, az még az előtti, hogy először láttam volna, és még azt sem tudtam, hogy mi történik benne, csak hogy ilyen rettenet.
És milyen szépen összeérnek a szálak, hiszen a három árvának is első világháborús tematikája. Azt Magyar Dani csinálta?
Az a Újatok levelek.
Ja, újabb, bocsánat, igen.
Magyar Dani keresett meg vele, hogy hát ugye pont ilyesmivel foglalkozik most, és hogy szívesen csinálná hozzá egy klipet.
Uh-huh. Azt megint csak a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy Magyar Dani az egyik legmenőbb magyar, hát nem is tudom, hogy 3D animációs...
Animációs művész, vagy szakember, igen.
Akinek, figyeljetek oda a melóira, bár ő sem nagyon dolgozik itthonra, igazából.
Meg olyan nagy hírverése sincs a munkáinak.
Igen, de hát ez valószínűleg ugye benne is van, hogy ő nem épít személyes brandet, hanem alkot.
Igen.
Csinálja a dolgát. De mi lesz akkor, bocsánat, utána erre visszatérve? Oké, hát akkor most megvan az utolsó álmod is, de hát ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor köszönöm szépen neked ez a fajta alkotó tevékenység, ennyi volt.
Úgy, ahogy a Roadburn is aztán húzta magával, a Roadburnt úgy képzeltem, hogy az egy olyan, mint mondjuk egy olimpiai bajnoki cím, hogy azt eléri az ember, akkor fölakasztja és visszavonul. És akkor már lehet nyugdíjba menni. De olyan inspiráló a Roadburnon lenni előadóként, mert hát közben olyan dolgok történtek velem, olyan turnék jöttek szembe, olyan emberekkel találkoztam, hogy egyszerűen föl sem merül persze, hogy ha csak nem jön valami világvége, hogy én ezt befejezzem. És ugye Roadburn is új Roadburn szül, tehát hogy húzza magával az embert, nem engedi el Walter, ha valakivel ennyire jó viszonyba került. És akkor remélem, hogy a filmzenében is ez inkább egy ugródeszka, mint egy utolsó, vagy első és utolsó lehetőség.
Ehhez képest egyébként Roadburnhöz képest idén játszol a Szigeten, amiről az ember azt gondolná, én bevallom, nem voltam az elmúlt pár év, tehát nem is volt egy darabig, de előtte sem feltétlenül, de ezzel amúgy nekem nincs feltétlenül bajom azzal, ami a Sziget lett, mert ugye erre szokta az ember azt mondani, hogy jó, de hát ha minden olyan lenne, mint 20 éve volt, akkor mi se kezdhettünk volna zenélni, mert akkor még mindig, nem tudom, a Német Lehel vagy a 60-as évek sztárjai uralnák a piacot, de hogy mit gondolsz, milyen lesz mondjuk most egy Sziget koncert?
Én 2008-ban jártam utoljára a Szigeten, és akkor is kizárólag a Radioheadért mentem el, és utána siettem haza. Én is játszottam előttem a Szigeten egy párszor, még a Stereo Christ-tal, és már akkor kezdett sok lenni, ami ott van, a tömeg, a túl nagy káosz, a túl nagy zsizsegés egyszerre mindenhol. Úgyhogy egyáltalán nem tudom, hogy tudom, vagy hogy kéne elképzelni a szigetes fellépést.
Melyik színpadon
Szabadtéri lesz? Talán Európa. Aha, valami.
Igen. Mert hogy ott pont vannak nincs, mert azért van egy-két ilyen színpad. Tehát egyrészt a nem tudom, hogy van-e még A38 színpad, de amikor utoljára voltam, ott azért voltak egészen komoly, tehát hogy tök mély produkciók is. És valószínűleg az Európa színpadon is vannak.
Hát ha már felmerült, hogy oda menjünk, akkor valószínűleg egy olyan közegbe raknak minket. Most se baj, ha nem egyébként, csak én igazából inkább attól tartok, hogy ez a klasszikus ilyen kapkodós fesztiválos fél óra beállás, észzenélés, és közben 40 fok, és szívesebben lennél otthon, vagy mit tettet.
Beállással ti amúgy sokat szoktatok szórakozni?
Én a szólóra tudok hivatkozni, elsősorban ott nem, tehát az nekem
pipa. Igen, mert én pont azt képzelném rólad, hogy...
Még annak ellenére sem, hogy igen, hogy egy egyre több erősítőt használtam, még annak ellenére is, én az nagyon ragaszkodok, hogy minden a lehető legprecízebben, legprofibban, minél hamarabb, minél kevésbé láb alatt lenni, minél kevesebb időt rabolni, és a többi. Ennek egyébként általában van is egy jó üzenete, és ezt folyamatosan hallom vissza, hogy mennyire jó volt velem dolgozni. És bizony,
tényleg sokszor a jó hangzásnak az egyik titka az, hogy a hangmérnököt akár sajátod, akár helyi, de főleg a helyét, hogy ne kergesd az őrületbe.
Hagyni dolgozni, igen. Így a zenekarral is erre törekszünk, ez ilyen megállapodás, hogy mindenkinek így jó, ha ez történik. De hát ugye az egyetlen kérdés a Szigettel, hogy nagyon jó lenne vinni Szabikát, ugye? Hogyha tud, akkor ő szokott a hangmérnökünk lenni.
Szűcs Szabolcsról beszélünk.
Szűcs Szabolcs, igen. És akkor gyakorlatilag hátradőltem, és teljesen mindegy, hogy mi történik, az a koncert jól fog szólni. Meglátjuk.
Kiderül. Evezzünk át a következő hírre. Erre még éppen van időnk, ugye mindig azt sem titok, hogy 4 hírre szoktunk készülni, és mindig csak 3-ra van idő plusz majd a magyar zenére. Roger Waters ellen eljárást indított a német rendőrség, mert hogy a koncertjén, ugye ő a falból ismert egyenruhába és karszalagban lépett föl, ami nyilván nem náci jelkép önmagában, de egy kicsit hajaz rá, és hogy emiatt a német rendőrség valószínűleg hivatalba kért, tehát kötelező volt nekik. Nem gondolnám, hogy ennek valami komoly, nem tudom, eljárás szempontjából komoly következménye lesz, de mégis. És hát Roger Watersra az utóbbi időben más sem hallunk, mint hogy botrány-botrány hátán a politikai megnyilvánulásai, meg a társadalmi fontos megnyilvánulásai miatt. És bár botrányot veled kapcsolatban nincsen, de hogy azt azért lehet tudni, hogy ez neked is egy nagyon fontos dolog.
A Pink Floyd is. A szerepvállalás is. És botrány is volt majdnem egyszer. Pont ebből kifolyólag Athénban futottam bele egy olyan újságíróba, aki az első pillanattól kezdve nem szimpatizált velem. Ez a koncert kritikája vagy beszámolójának az első mondatából egyértelmű volt, hogy, hogy csak akkor még azt gondoltam, hogy majd lehúzza a zenét, aztán kész. És nem történik semmi. De úgy akkoriban volt, ugye nagyon sokáig meghatározó dala volt a repertoáromnak a No One Here című dal, ami egy Bözödújfalu történetét ilyen személyes vonatkozásban feldolgozó történet, vagy dal. És akkor én beszéltem mindig a dal előtt arról, hogy ennek mi a háttere, és hogy mennyire fontos, hogy ezekről a történelmi, hát mondjuk leckékről beszéljünk mindig, és ne maradjunk csöndbe, különben egyszerűen elvész minden, amiből tanulni lehetne, meg minden értékes dolog.
Bocsánat, azt gyorsan mondjuk el megint csak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Bözödújfalu ugye az a székelyföldi falu, amit elárasztottak még Ceausescu
idejében. Igen, az ő falurombolás víziójának az egyik ilyen áldozata volt. Ugye amikor elhangzik az, hogy Erdély Magyarország része volt, akkor feltételezett, hogy a másik oldalon olyan emberek állnak, akik valamennyire beszélnek angolul, vagy ha nem beszélnek angolul, akkor ebből nincsen semmi félreértés, mert nem értik, amit mondasz. Most ez az újságíró beszélt angolul, csak nem elég jól, meg dolgozott benne egy ilyen ingerület az irányomban, és hát leírta, hogy én egy ilyen Orbán light vagyok.
Hát ezzel és nagyobbat nem tévedhetett
hát
volna.
Hát nem. Meg hát egy ultrabalos zenekar, előző zenekara voltam, tehát hogy egyáltalán a Crippled Black Phoenix így nem fér össze a kép, de leírta, és hogyha főleg Görögország aztán olyan, hogyha egy ilyet leírnak, akkor nem biztos, hogy te valaha a Görögországba beteszed a lábon. Egy elég csúnya történet volt, de aztán végül olyan, azért sikerült jól kijönni belőle, vagy könnyedén, mert hogy egy olyan oldalon történt ez, ami látszólag rengeteg követővel bírt, de valójában egy ilyen fölfújt, egy ilyen inaktív dolog volt, és később találkoztam olyan görög újságírókkal, akik olvasták, hallottak az ügyről, de mondták, hogy ezt senki nem vette komolyan. Tehát bele lehet futni, mert utána bennem nagyon sokáig ilyen kérdőjel volt ez, és vívódtam, hogy szabad-e az önös. Tehát egyszerűen nem teszek-e magamnak kárt azzal, hogy bizonyos kérdésekben kinyilatkoztatok a koncerteken, de amikor meg ott állok a színpadon, akkor egyszerűen nincs vissza, tehát akkor mondani kell, és hogy nekem így működik.
Igen, hát ott egyébként az már rég baj, hogyha ott annyira hideg a fejed, hogy végig tudod gondolni azt, hogy na, ezt most inkább nem mondom el. Igen. És közben azért ez a boszorkányüldözés sztori, hiszen ez is tulajdonképpen az, amit mesélsz meg, amit Roger Waters-et csinálnak, független attól, hogy éppen egyetérte valaki azzal, amit gondol, vagy nem. De hogy pont adás előtt mesélted még kint, hogy a kiadód is kicsit vakarta a fejét például attól, hogy magyar nyelvű szövegek is vannak majd az új lemezen, meg hogy magyar cím, és hogy ennek most milyen optikája van a világban, vagy Európában.
Igen, fölmerült ez a kérdés, hogy biztosan jó reklám-e magyar nyelvű dalt szingülként kihozni. 2 évvel ezelőtt ez még nem volt probléma, és akkor most meg már lehet, hogy probléma. Szerencsére nem volt ez egy komoly akadály, tehát sikerült 2 mondattal elintézni.
Persze, de hát maga az, hogy felmerült. Tehát igen, az már egy tünet.
Én az a helyzet, hogy én ezzel találkozom külföldön. Már nem is tudom, még először, amikor, vagy második, harmadik alkalom, amikor Tilburgban, még nem a Roadburnon, de ott azért nagyon-nagyon erősen megmaradt bennem, hogy egy nagyon szép koncert után lejövök a színpadról, kimegyek ugye Hollandia, kimegyek, tekertünk egy cigit, és akkor egyszer csak odalép egy páros, és megkérdezik, hogy akkor veled mi újság, te kire szavaztál, és hogy mi újság, hogy van ez Magyarországon, hogy te melyik oldalon állsz, és hogy meséljek, hogy képzeljük mi ezt, ami ott folyik. És ez nem mostani történet. Uh-huh. Most meg aztán végképp, ezt annyival megelőzöm mostanában, hogy én erről már gyorsan beszélek a színpadon. Uh-huh. Mert érzek annyi felelősséget magamban ez ügyben, és főleg azokkal a magyarokkal kapcsolatban, akik, vagy magyarok felé, akik külföldre mennek, hogy ez egy elég szépen kimondható, vagy nagy biztonsággal kimondható dolog, hogy azok az emberek, akik ott vannak a koncertemen, ők majd találkoznak magyarokkal külföldön, uh-huh. azok a magyarok nagy valószínűséggel nem a kormányunk szupporterei, választói, szavazói.
Igen.
És hogy ne vegyenek minket egy kalap alá azzal, ami folyik, mert ha ez megtörténik, akkor rettenetesen rossz helyzetből indulunk.
És hogy ezzel sikerül valamennyire ezt ellensúlyozni, legalább annak a mikrokörnyezetnek, amire tudsz hatással lenni egy adott koncerten?
Én azt hiszem, hogy az underground zenei környezet az egy ilyen szempontból biztonságos környezet. Tehát ha csak nem valami német heavy metal fesztiválra gondolsz, akkor nagy eséllyel egy ilyen liberálisabb, megközelítésű, nagyon sok esetben anarchista, de semmiképpen nem jobb oldalra tolódó uh-huh. rendezvényről van szó.
Szoktak téged olyannal is szembesíteni, vagy olyanokat is kérdezni tőled, ami nem a magyar politikai helyzetre vonatkozik, hanem mondjuk, jó, hát persze mondjuk az orosz-ukrán háborút sem lehet most már a magyar politikai helyzettől elvonatkoztatni, de hogy bármi olyasmi a gender kérdéstől, nem tudom, a rengeteg, vagy akár ha nézzük, hogy Roger Waters is, ugye mondjuk az izraeli-palesztin helyzet, ami mondjuk tényleg annyiból messzebb van tőlünk, hogy az
talán... Ez egy nagyon meleg pite, tehát ugye ott azért... Igen.
Ilyenek is felmerülnek, amikor...
Ebben én azt szeretem igazán, hogy egyrészt kommunikálom valamennyire, vagy igyekszem értetően kommunikálni a hovatartozásom az interneten, amennyire ezt, uh-huh. ez lehetséges. És azért mondjuk így gender kérdésekben, vagy az LMBTQ kérdésekben, ez egyből tudják az emberek, hogy uh-huh. melyik oldalon állok, mert ez a része nem merül föl. És azt hiszem, hogy ha kérdeznének, és mondjuk azt hittem, hogy azt fogod kérdezni, hogy mondjuk ilyen Trump, meg tehát, ugye,
amerikai borzak.
Igen, csak arra tudom azt mondani, hogy mondjuk Trump egy egyértelmű figura, de bonyolultabb kérdésekben meg nem vagyok én hivatott érteni mindent, ami ott történik. Így aztán nem lehet, én nem mernék egyértelmű kinyilatkoztatásokat tenni mondjuk egy amerikai politikai kérdésben. Meg ott aztán, hogyha a Black Lives Matter mozgalmat nézzük, ott is mi lett belőle? Tehát meg a cancel culture, és a többi, ami alapvetően egy jó dolognak indult, és annyira eltolódott, kezelhetetlen, vállalhatatlanban, hogy ezt és ehhez is fel kell kötni a gatyát, hogy ezt kimert mondani, mert aztán akik a te oldaladon állnak is
persze
offenzívának érezhetik, tehát bonyolult, nagyon. Ilyen szempontból például Roger Waters karaktere szerintem egy nagyon jó inspiráció. Nem szabad csendben maradni annak ellenére sem, hogy óriási pofonokba futhat bele az ember, bár szerintem pont Roger Waters már az a kategória, akit nem találnak el ezek a pofonok, mert nem lehet, nem lehetséges.
Igen. Igen, és hát ugye valószínűleg az is egy fontos alapelv, hogy kinyilatkoztatni nagyon kevés kérdésben lehet, nem? Tehát egyértelmű álláspontot, nyilván vannak az örök alap, tíz parancsolat, nem tudom, mert persze még az sem mindig, ha belegondolunk, igen. De hogy, és pláne dalszövegben, nem? Mert hogy az, hogy egy konferálásban, vagy egy interjúban az adott pillanatban ugye lehet az embernek egyértelmű véleménye, de a dalszöveg az ott marad, az 20 évvel később is ott marad, amikor ha valami nagyon konkrétat próbálsz megfogalmazni, az már lehet, hogy addigra érvényet veszti.
Ezért gondolom, hogy ha politikai dalszövegekről is van szó, az igazán jó politikai dalszövegek megfelelő távolságból beszélnek egy adott problémáról, ami onnantól kezdve lehet örökérvényű.
Igen, igen.
Úgyhogy amikor én azzal szembesültem, hogy visszanézve, nem tudatos dalszerzés példája megint, hogy csak visszanézve jöttem rá, hogy valójában politikai dalt írtam, ez az előző lemezen történt meg először, akkor azért megkönnyebbültem nagyon, hogy ez a távolságtartás sikeres volt, nem szándékosan is, mert egyrészt elő lehet adni bármikor, bárhogyan bárkinek, másrészt 10 év múlva is pontosan ugyanaz fogja jelenteni a dal.
hiszen az értékekről szól, és nem így a konkrét van, szereplőkről.
Így van.
Hevezzünk át a magyar zenére, mert hogy már egy órája, hála Istennek, nagyon, én legalábbis nagyon élvezem ezt a beszélgetést. És egy olyan előadót, illetve ráadásul kettőt, párost választottam én neked, akik bizonyos szempontból nem is állhatnának messzebb szerintem a testílusodtól, de másrészt túlmutatnak önmagukon, hiszen ez egy teljesen egy vadonatúj jelenség, amivel nekünk idősebbeknek fura is szembesülni, meg igen, érdemes is megérteni. Sissy és Lil Frak közös dala a Chingling, amit nem, nyilván nem önmagában meg zeneileg kell, ugye ez egy trap, azt gondolom, hogy ez talán egy trap, vagy hip-hop, mindegy, szóval valami, ami nekünk már úgy nagyjából egy masszába tartozna egyfelől.
Igen, bár mondjuk a trap az még egy ilyen fölismerhető kategória, de szerintem ez egy kicsit talán közelebb áll a hip-hophoz, és ezt azért, már, de lehet, hogy a trap is a hip-hop része.
Igen, nekem ez kicsit már összefolyik, bevallom.
De a trappel kapcsolatban nekem van egy ilyen vészjelző csengettyűm, ami elkezd csilingelni, amikor zeneileg trappet hallom, az, hogy miről szól a dal, az egy más kérdés.
Igen, igen,
de hogy ott olyan frekvenciák, olyan zenei megoldások történnek, ami nekem fizikailag nem esik jól feltétlenül. Aha. Olyat még nem hallottam, hogy jól esett volna, de lehet, hogy igen, van. És ez a dal viszont nem esik rosszul. Tehát, hogy ezért gondolom, hogy nem, valószínűleg nem tudott el teljesen arra az oldalra. Na igen.
Ugye. Igen, de hogy ami nekem ugye ebben a nagyon érdekes, az a jó értelemben, mert trash, és ez mondjuk főleg a klipből, vagy hát a klipből is látszik, aminek mondjuk az egyik fontos aspektusa, hogy itt már nincs stáb, meg nincs külön alkotói gárda, hanem pont ahogy Sissy írta, hogy amikor vágtam éppen ezt a klippet, tehát, hogy tényleg az van, hogy telefon van, saját maga vágás, ami egyfelől egy tök menő dolog, hogy ők már nem úgy 360 fokosak, tudnak jó zenét írni, meg még esetleg menedzselni is, hanem, hogy tulajdonképpen mindent csinálnak
igen,
ami ezzel kapcsolatos, és közben ez meg egy szándékoltan trash nyilvánvalóan, tehát nem az van, mint a mi gyerekkorunkban, amikor egy VHS-re készült videó kapcsán így felszisztentél, hogy azért ezt a minőséget így lehetne überelni, hanem hogy nyilvánvalóan tudnának ők más minőségű, nem tudom, filmre is forgatni, csak hát nem az a cél.
De nem érdekes ez, hogy amennyire ismétlik magukat a szubkultúrák 20 évente vagy 10 évente, hogy most ez is végül is már volt, csak ez az első olyan irány, ahol abban nyúlnak, vagy ahhoz nyúlnak, ami nekünk már kínos, vagy már lehet, hogy akkor is kínos volt, és ebből lesz érték. Nagyon érdekes jelenség számomra, annak ellenére is nagyon izgalmas, hogy Sissinél is nagyon kell koncentrálnom, hogy elcsípjem, hogy legalább ilyen mondott foszlányokat, hogy mi is lehet a... Szóval hogy egyrészt nagyon érdekes látni, hogy van egy új nyelv, amit nagyon érdekes ezen az új nyelven keresztül megélni, hogy öregszem, és azokkal a kihívásokkal kezdek küzdeni, amivel mondjuk a szüleink küzdöttek, amikor mi mutogattuk nekik, hogy nézd, nekem most ez a zene tetszik, és akkor így szemlesítve, hogy hát jó, reméljük, hogy nem lesz a zenész, stb. De nagyon tetszik, hogy ennyire 100%-osan vállalják, és mindenféle filter nélkül dől belőlük ez. Én ezt lenyűgözőnek tartom, és kifejezetten irigylem őket ezért, mert amikor én voltam akkor a 20 évesek,
azt gondolnám én is, igen,
akkor bennem rengeteg filter volt, és rengeteg félelem. Mondjuk így is szocializálódtam, tehát azért a sötét 80-as, 90-es évek eleje 8.-9. kerület, tehát hogy ott nem ennyire nem lehettél szabad, mert megütötted magad.
Igen.
Ezt egy picit talán rossz dolognak is tartom valahol, hogy ezek a srácok már ennyire elengedhetik magukat, másrészt rohadtul irigylem őket, hogy teljesen szabadon alkothatnak, és ilyen szempontból mindegy, hogy mit.
Egyébként az is egy érdekes kérdés, nem, hogy mondjuk a te generációdra is ez hogy hat vissza, mert hogy egyfelől nyilván van egy olyan távolságtartás, hogy az ember megpróbál nem 20 évesnek kinézni, vagy 20 éves módon kommunikálni, nem azért, mert nem tetszik, hanem mert érti, hogy borzalmasan kellemetlen lenne. Igen. De másfelől meg mégis van hatással, akár például ez a szabadság, hogy de ki lehet mondani, meg lehet csinálni, trashbe is meg lehet csinálni, nem igen, kell mindig kipolírozni az ügyet, bár mondjuk a polírozás jár rád, amúgy sem jellemző.
Nem, de szerintem amit mi most trashnek, vagy trashnek hívunk, az szerintem én el tudom képzelni, hogy abban pontosan ugyanannyi polírozás, vagy kőkemény munka folyik zeneileg, mint amennyit mi beleteszünk egy nem trashnek szánt alkotásba. Csak nekik más az eszköztár, meg más a kifejezési mód. És ami még így fölmerült bennem ezzel az új irányzattal kapcsolatban, hogy ami talán, tudod, ilyen, főleg egy olyan előadónak, mint én, akinek mindig ilyen nagyon fajsúlyos dolgok, minden dalba bele kell pusztulni, és a többi, hogy ezt most még nem látjuk, de azt könnyű elfelejteni, hogy ezek a srácok fiatalok, és őket még nem feltétlenül kell az foglalkoztassa, hogy igazi fajsúlyos dolgok hangozzanak el egy dalban a fűszíváson, meg a csapatáson kívül.
Miközben azért ugye ezt vidámnak azért viszont ezt sem mondanám, ugye nem. Van ez a, valószínűleg sokan gondoljuk, de te fogalmaztad meg először Pólón is a happy music is itt, amit én úgy szoktam mondani, de a zene nem azért van, hogy jól érez magad, hanem hogy rosszul fájjon csak.
Igen,
és majd utána fogod jól érezni magad, hogyha igen, akkor
rosszul. Én ezt unblock művészetekre gondolom.
Igen. De hogy azért itt is, tehát, hogy mondjuk a felhőtlen vidámságot mondjuk ebben sem feltétlenül érzem, nem?
Nem, és valószínűleg ezek a srácok azért érzik a bőrükön, hogy hol élnek. És még hogyha van is ez a felelőtlen ilyen csapongás, ettől nem lehet elszakadni, hogy miben vagy. Ez a sírva vigad a magyar. Tehát
igen.
Mert hogyha csak a magyar vigad sírva, nem tudom, de hogy mi nagyon jók vagyunk ebben, és ezek szerint ők sem tudnak ebből kiszakadni.
Igen, de ezt egyébként olyan jó hallani, hogy egy a te fajsúlyosságod és nyilván sötét világodból is milyen szépen ki lehet úgy tekinteni, hogy van azért egy megengedése felé, tehát, hogy nincs az a vonalasság, hogy már pedig.
Igen, és erre kicsit ennek örülök nagyon, hogy most már így tudok létezni, mert azért ez nem volt rám jellemző. Tehát ugye az elmúlt években én elég nagy utat tettem meg ebben a kérdésben is.
Ezt tök örömmel hallom, most meglátom, mert megmondom őszintén, mert egy picit tartottam, hogy nem lesz-e a nyomokban, nem tudom, olyan bácsit tartalmazó beszélgetés, aki nem, tehát, hogy már pedig ez szar.
És nem, már csak azért sem, mert a hip-hop az önmagában egy olyan műfaj számomra, amivel nagyon-nagyon szerettem volna nagyon megbarátkozni. Mindig felbukkantak olyan előadók, akiket nagyon szimpatikusnak találtam, de hát nem az én világom.
Persze, azzal viszont egyáltalán semmi baj nincsen, és az elszólnak egy nagyon picit még a te világodra, annyira térjünk akkor vissza, hogy az aktualitásokat még egyszer mondjuk el. Mondjuk azt, hogy ez valamikor június közepén jön ki az a podcast, tehát akkor a VHK-s turné még tart, lesz még belőle bármi?
Azt hiszem, hogy akkor még egy Csongrád és egy Dürer kert még belefér. Most a Dürer kert ráadásul ingyenes, az a kerthelyiséges helyszín.
Ahhoz egy dátumot mondj már, ha tudsz fejből. Jó, nézzétek meg.
Igen, itt a megfelelő alkalom, ha még nem tettétek, akkor az Instagram, Facebook, és főleg az Instagram, ha lehet a Facebookot, én nem szeretem használni. Uh-huh. Aztán mi elmegyünk az Alcest nevű francia ilyen shoegaze black metal zenekarral.
Ez is milyen gyönyörű műfaj meghatározás.
Igen. Egy nagyon szép, hosszú, klasszikus ilyen nightliner-ös 600-tól 1500 férőhelyes klubokig turnézni, amiben lesz megint egy szép fesztivál, a Soul Crusher Fesztivál Hollandiában.
Ezek és magyar állomása nem lesz?
Nem, sajnos nem jön le még Ausztriáig sem.
Aha.
Viszont fölmegy Skandináviába, megyünk ott is egy kört, izgalmas lesz nagyon. És aztán lesz egy lemezbemutató, Isten, azt hiszem, hogy októberben. Úgy lehet belőni, hogy amikor van a Bush Fesztivál sorozat, vagy koncertsorozat, annak a keretein belül lesz a, meg nem tudom mondani, melyik utcában, egy zsinagógában ráadásul, és az lesz a lemezbemutatóm, úgyhogy ezek a fix tervek.
Maga a lemez pedig július?
Júli 14, mert szerencsére annyiszor láttam azt a dátumot, hogy emlékszem rá.
Igen, erre egyébként én is júli emlékszem, 14. És a címére is vidékek vannak idebent.
Igen,
ideben. Várjuk, illetve hát már a most néhány óra múlva, egy óra múlva a premiért, mert hogy most délután 3 óra van a felvételkor, és 4 órakor kijön az azonos című dal. Dávid, nagyon szépen köszönöm,
hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, jól érzem magam.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a kommentár.